Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is újra nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökség nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A sorozat tartalmából, mint minden modern civilizált országban, itt is létezik műemlékvédelemmel foglalkozó törvény. Ez a 422-es számú törvény és 2001-ben jelent meg. Napjainkban ennek alapján folyik mindenféle olyan tevékenység, ami a műemlékekkel és nem utolsó sorban a művészeti emlékek kapcsolatos. Témánk műemlékvédelem napjainkban. Meghívott Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit köszöntünk is a mikrofonjaink előtt.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Géza, a mai sorozatunk első perceiben immár megszokottan most is arra kérjük, hogy pár mondatba foglaljuk össze a múlt héten elhangzottakat.
Hát igen, a múlt héten arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen mi történt a második világháború után. 1951-től beszéltünk arról, hogy létezett egy kísérlet, hogy létrehozzanak egy műemléktörvényt. Ez a törvény tulajdonképpen 1955. június 23-án létre is jött, és beszámoltam arról, hogy akkor Maros megyében 315 épületet vettek fel erre a műemlék rajztromra. Arról is beszámoltunk, hogy a második világháború után a nemzeti emlékek felújítása volt a fő cél, és így rengeteg olyan emléket, ókori, középkori emléket, meg aztán barokkori emléket újítottak fel, ami tulajdonképpen a román történelemnek meghatározó állásai. Erdély területén is történtek ilyen műemlék felújítások, és pedig elmondtam azt, hogy a Demszusi templomot is felújították, majd Vajdahunyad váráról beszéltünk, ahol 1956 és 58 között történtek felújítások. A kolozsvári Szent Mihály templomról említettünk egy-két dolgot, a Farkas utcai református templomról, a Bánfi palotáról beszéltünk, amit ugye visszaalakítottak 60-as években az eredeti formájába, tehát felszámolták az üzleteket, amit a 19. század végén kialakítottak a földszinten, aztán beszéltünk a Fogarasi vár felújításáról, majd brassói emlékekről tárgyaltunk, a Fekete templomról, a Hírserházról, Szászsebes románkori templomáról beszéltünk, és Nagyszebenről tárgyaltunk, ahol Nagyszeben kispiac és nagypiac környéken levő épületeket újítottak fel, amivel aztán eljutottunk Marosvásárhelyre is, és Marosvásárhelyen pedig beszámoltam arról, hogy felújították a Borsos Tamás által ugye épített várfalakat, és hogy ezeknek a felújítása az a 70-es években történt meg, és ugyanakkor beszámoltunk arról is, hogy a színház építés kapcsán ugye akkor lebontották Marosvásárhelyen a Ferences kolostort, és hogy ennek milyen következményei voltak, amikor ugye a vezető embereket, a Eugenia Greciánot, aki akkor a műemlékek igazgatóságánál dolgozott, őt a tiltakozás miatt rögtön eltávolították. Tehát röviden ennyi volt a múlt heti műsorban. Még arról is beszámoltam, hogy az 1977-es földrengés kapcsán Bukarestben milyen nagy bontásokat végeztek, amikor a Deálus Piri dombról lebontották a kolostorokat, és tulajdonképpen ennek helyére építették fel a mai parlament épületét, a népházát, és ugyanakkor alakítottak ki egy hatalmas sugárutat, amit ma Boulevard de l'Unirie-nek neveznek, de hát akkor volt a Victoria Socialismului nevet viselte, és ekkor rengeteg épületet bontottak le a régi Bukarestből. Ekkor esett áldozatul a Mihály Viteaz úr által megalapított kolostor, és akkor bontották le a bukaresti kolostort, meg a régi fejedelmi udvar épületeit.
Ma tehát a 422-es törvényről fogunk beszélni. Ott kezdeném, hogy 1990 és 2001 között nem kevesebb, mint 11 év van, és amint azt már az örökségünk nyomában első perceiben is említettük, a szóban forgó törvény 2001-ben látja meg a napvilágot. Miért ilyen későn?
Ennek a törvénynek bizonyos akadályai voltak, tehát a törvény megjelenésének. A legelső feltétele a megjelenésének az alkotmány, tehát egy 90 után Romániában egy új alkotmányt kellett részrehozni, és ez, hogy az új társadalmi meg gazdasági beállítottságot jelentse, és ezt a törvényt, tehát az alaptörvényt, ahogy mindenki nevezi, az alkotmányt 1991. november 21-én szavazta meg a törvényhozó testület, tehát a parlament, és ezt 1991. december 8-án tartott népszavazás erősítette meg. Arról van szó, hogy egy új törvényrendszert kellett létrehozni az országban, és ennek megfelelően kellett kialakítani az új törvényeket. Ez az alkotmány, amiről beszéltem, szentesítette a tulajdonhoz való jogot. 41. törvénycikkben írja le, hogy függetlenül a tulajdontól, lehet ez a tulajdon állam vagy magánszemély, tehát a tulajdon az szent és sérthetetlen. 135-ös törvénycikk ebben az alkotmányban leírja, hogy az állam védi a tulajdont, mely lehet köztulajdon vagy személyi tulajdon. A köztulajdon az állam és az adminisztratív területi egységek tulajdona, tehát a megye, város, község, stb. A köztulajdon nem elidegeníthető, de a törvényes keretek közt átadható közintézményeknek bérbeadhatók. Tehát biztosítja ennek a köztulajdonnak a fennmaradását, ugyanakkor leírja azt is, hogy a magántulajdon az sérthetetlen. Tehát az alkotmányt kellett előbb megalkotni, aztán az alkotmány megalkotása után, létrejötte után, a törvény megjelenése előtt, tehát 2000 előtt már történtek intézkedések, és így például már a Nemzeti Megmentési Front 1990-ben hozott egy 90-es, majd később egy 91-es rendeletet. 1992-ben egy 27-es kormányrendelet volt, majd 94-ben egy 68-as kormányrendelet, amely a műemlékekre vonatkozott. Az utolsó, mondjam így, ilyen sürgősségi kormányrendelet, a 228-as volt 2000-ből, és ezek a rendeletek átmeneti hatállyal bírtak, mert a visszaszolgáltatási törvény miatt sok tulajdont kétséges helyzetek elé állították, és így nem lehetett tudni, hogy most tulajdonképpen állami tulajdon, vagy megmarad városi, megyei tulajdonban, vagy majd átmegy magántulajdonba. Ez a visszaszolgáltatási törvény egy ilyen 10 éves lebegő állapotot hozott létre, aminek következtében nagyon sok épületnek a kiléte az kétséges volt, már olyan szempontból, hogy éppen kinek a tulajdonában van, és az előbb felsorolt rendelkezések viszont arra utaltak, hogy akinek a tulajdonában vannak a műemlékek, azoknak az épületeket karban kell tartani, és a fennmaradásukat meg kell őrizni, viszont ez a kétséges állapot oda vezetett, hogy a műemlékek jó része ilyen ebek 30-adjára került, és egyszerűen voltak olyan épületek és műemlékek, amit ez alatt az időszak alatt teljesen széthortak és eltűntek. Mire a helyzet egy kicsit tisztázódott, akkor megjelent ez a műemlékekről szóló törvény, a 422-es, amely ugye 2001. július 18-án szavazta meg a parlament, és megjelent a hivatalos közlönyben 2001. július 24-én.
Kérjük, hogy arra is válaszoljon, hogy mit tartalmaz a törvény, és hogy milyen fogalmakat tárgyal, ugyanakkor a válaszába foglalja bele azt is, hogy voltaképp mi is a műemlék, és mi a műemlék együttes.
Törvény az megjelentés, ennek a törvénynek különböző ilyen részletei vannak, az első az általános rendelkezések, és ez már az első törvénycikkben kimondja, hogy mi a műemlékvédelem, és a 422-es törvény alapján történik tulajdonképpen a műemlékeknek a fenntartása, és itt leírja, meghatározza tulajdonképpen, hogy mi a műemlék, és a törvény szerint a műemlék minden ingó, épület és föld, mely Románia területén vagy azon kívül van, a román állam fizikai vagy jogi személyek tulajdona, és fontos a nemzeti és nemzetközi történelem, kultúra és civilizáció szempontjából. Ezek lehetnek építészeti, régészeti, történelmi, művészeti, népművészeti, vallási, társadalmi, tudományos vagy technikai emlékek. Na most a kettes törvénycikk le is írja, hogy hogy lehet ezt a műemlék státust megkapni. Tehát a műemlék státust a bejegyzés alapján lehet elérni, és a jelen törvény meghatározza, hogy milyen körülmények között lehet megkapni ezt a státust. Védelem alatt olyan tudományos, jogi, adminisztratív, pénzügyi vagy technikai beavatkozásokat értünk, melyek biztosítják az emlék azonosítását, tanulmányozását, leltározását, bejegyzését, konzerválását, fenntartását vagy megerősítését, restaurálását, értékeinek bemutatását, a helyi közösségek gazdasági, társadalmi, kulturális tevékenységébe való beágyazását. Itt egy-két törvénycikket fogok magyarázni vagy bemutatni, mert a hármas törvénycikk például leírja, hogy mi a műemlék. A műemlék az egy épület vagy épületrész minden díszítő elemével, butorzatával, külső hozzátartozóival, például ilyenek a kertek, topográfiailag lehatárolva, mely fontos építészetileg, régészeti, történelmi, művészeti, etnográfiai, vallási, társadalmi vagy tudományos szempontból. Na most ez mondjuk egy egyedi épületre vonatkozik, tehát egy objektumra. Ugyanez a hármas törvénycikk írja le, hogy mi a műemlék együttes, felelve a kérdésre. Tehát a műemlék együttes az egy egységes csoport kulturális, történelmi, építészeti, urbanisztikai vagy muzeális szempontból, városi vagy falusi környezetben, ez is topográfiaig lehatárolva, és ugyancsak az előbbi meghatározás szerint, amely fontos építészetileg, régészeti, történelmi, művészeti vagy etnográfiai, vallási, technikai szempontból. Ugyancsak ez a hármas törvényszik meghatároz egy harmadik kifejezést is, és pedig ez a SIT. Ez egy angol kifejezés, és ez tulajdonképpen helyet jelent. Ennek is megadja a meghatározását, ez pedig azt jelenti, hogy egy topográfiailag lehatárolt terület, mely egy emberi alkotás természeti közegben, mely fontos, ugyanúgy, ahogy elmondtam, építészetileg, régészetileg, etnográfiailag, művészeti, vallási, társadalmi szempontból, és egy nagyon fontos dolog a táj szempontjából is. Tehát itt egy nagyobb kategóriára tértünk ki, ez majd később megjelenik a kultúrtáj meghatározásánál. Gyakorlatilag meghatároztuk a műemlékeknek a fogalmát, mi a műemlék együttes, és ez a SIT is, amiről tárgyaltunk. A negyedik cikke meghatározza a tulajdonokat. Tehát azt mondja, hogy a műemlék az lehet köztulajdon, állami, megyei, városi, községi vagy magántulajdon, fizikai vagy jogi személyeknek a tulajdona, és azt is eldönti, hogy az államnak elővásárlási joga van, ha a magánszemély el akarja adni a műemlék épületet, vagy azt a tulajdont, amelyik műemléknek van nyilvánítva. Először ugye a minisztérium, amelyik a legfelsőbb szerv, neki van vásárlási joga, utána a megye, a város, és ezzel bezárult a kör. Ha valaki el akar adni egy műemlék épületet, itt már gyakorlati kérdésekről is tárgyalunk, tehát a kultúrigazgatóságon kell, a megyei kultúrigazgatóságon kell bejelentenie ezt a szándékát, és akkor végig kell haladni ezen az elővásárlási jogoknak a listáján. Meghatározza ez a négyes törvénycikk, hogy ezek a meghatározások, ezek érvényesek más államok műemléki tulajdonaira is, amelyek Románia területén található. Meghatározza az ötös cikke például az, hogy ezeknek az épületeknek az őrzése, fenntartása, konzerválása és a restaurálása megfelelő eszközök alkalmazásával kell történje, és ez a tulajdonosoknak a kötelessége. Ha viszont a tulajdonos nem ismert, akkor az állam köteles ezeket fenntartani. A hatos törvénycikk írja, hogy az állam biztosítja a műemlékek védelmét a központ és a helyi szervek közreműködésével. Következik egy másik terület, és pedig a műemlékek védelme. A műemlékeket itt legelőször is meg kell mondanom, hogy a hetes cikke két csoportra osztja, az A csoportra és B csoportra. Az A csoportban a nemzeti és nemzetközileg értékes műemlékek tartoznak, míg a B csoportban a helyi fontosságú műemlékek. Na most ugyancsak ez a törvénycikk magyarázza el, hogy mit kell csinálni, amikor fel akarjuk venni valamelyik csoportba, az A-ba vagy a B-be, tehát a műemlék jegyzékbe hogy kerül fel, és ez tulajdonképpen, hogy valami épület felkerüljön a műemlék jegyzékre, az egy miniszteri határozat alapján történik, és a Nemzeti Bizottságnak a javaslatára történik meg ez a határozat. A törvény leírja, hogy ezeknek a műemlékeknek van egy védővezete, ahogy szokták használni a napi beszédben, a zónája műemléknek is van védőövezete, és ezt ugyancsak egy miniszteri rendelet alapján határozzák meg. A törvény a 9. cikke beleírja, hogy a műemlékeket a törvény védi, függetlenül a tulajdonos kilétélő, tehát függetlenül, hogy állami vagy magántulajdonban van, és a műemlékek védelme a szerves része az ország fejlesztési stratégiájának. Bármilyen beavatkozás a műemléken, vagy ebben a védőövezetben a törvényes keretek között történhet meg. A következő kapitolusban arról van szó, hogy a műemlékek nyilvántartása vagy bejegyzése, hogy az hogy jelenik meg, ez a 11-es és a 21-es kapitolusokban van leírva. A 11-es például leírja, hogy a műemlékek és azok védőövezetei az általános rendezési tervekben fel kell legyenek tüntetve, és a 2. pont alapján a műemléképületekre külön erre a célra előírt jelet kell fenntartani, és a helyi tanács köteles feltüntetni ezeket a terveket. Na most azt is előírja a törvény, hogy ezekre a műemléképületekre fel kell tüntetni az ő státusukat, amit Marosvásárhelyen a polgármesteri hivatal nem végzett el, tehát ez nem lehet tudni, hogy az ember végigmegy például a főtéren, hogy melyik ház tulajdonképpen műemlék. Azt is elmondhatom, hogy egyetlen egy házon azért szerepel, ez pedig Frunda Györgynek a háza, aki mint szenátor betartotta a törvényt. A 4. nagy fejezet a beavatkozásokra vonatkozik, és írja, hogy ez a 22-es és a 26-os törvénycikket foglalja magában. Ez leírja, hogy bármely munkát csak a kultuszminisztérium engedélyével lehetséges, az A csoportba tartozókat a minisztérium és a Nemzeti Bizottság hagyja jóvá, míg a B csoportba az övezeti bizottságoknak a hatásköre Marosvásárhely a Szebenihez tartozik. Az 5. ilyen intézmények sorozatot foglal magába, itt leírja, hogy milyen a kultuszminisztériumnak az összeállítása, és hogy ennek mi a feladata, aztán leírja, hogy a minisztérium szervezi meg az intézményrendszert, amely országos, majd megyei szinten, és hogy az országos költségvetésben a minisztérium pénzösszegeket, pénzalapokat különít el ezeknek a műemlék lajstromoknak az összeállítására. A 6. fejezet az már a kötelezettségekről és a jogokról szól. A karbantartási tűzvédelmi kötelezettségekről van szó. Ezeket a karbantartási és mondjuk úgy fenntartási dolgokat, azokat tervek alapján, beavatkozási tervek alapján kell jóváhagyni. A 7. fejezet a helyhatósági szervek feladataival foglalkozik, ez pedig leírja, hogy itt ezek közreműködnek, a műemlékek fenntartása és részvétel pedig a nemzeti fejlesztési tervekben kell ezeknek szerepelni, és megyei, helyi programokat kell kialakítani a polgármesteri hivatalokkal együtt. Az utolsó fejezetekhez értünk, amikor a műemlékek fenntartásának költségeiről van szó. Ez ugye, mint mondtam, az A kategóriában a nemzeti költségvetésből is megvalósítható, míg a többiek ugye a helyi költségvetés, tehát megyei, városi vagy községi költségvetésből fenntarthatóak, vagy akár magánszemélyeknek az adakozásaiból is. Van egy nagyon fontos fejezet, ami a büntetésekre vonatkozik, ez az 54-es és 58-as fejezet ilyen törvénycikkben van leírva, ahol írja, hogy a műemlékek rongálása, eltüntetése vagy költöztetése tilos, és ezeket büntetik. Majd a végső rendelkezések következnek, ami leírja, hogy a védőövezeteket hogy kell kijelölni, és addig, amíg nincsenek megcsinálva a városi rendezési tervek, addig ezeknek a védővezeteknek mekkora a területe. Ezzel tulajdonképpen elértünk a műemlékvédelmi törvénynek a végére, ami napjainkban is érvényes és meghatározza a műemléképületeknek a fenntartását, karbantartását, minden beavatkozást.
Melyek azok az állami szervek, amely e törvény betartására kötelezik a műemléktulajdonosokat, hogyan tevékenykednek és mi a hatáskörük?
Nagyon gyorsan elmondanám azt, hogy annak függvényében, hogy az épületnek milyen státusa van, itt, mint beszéltem róla, az A kategóriás műemlékek, az A csoportba tartozók, azok a kultuszminisztérium fennhatása alatt, ugye minden beavatkozás így történik meg, míg a B kategóriába, tehát a helyi érdekeltségű épületeknek a fenntartása, az a megyei kultúrigazgatóságok fenntartásába tartoznak, és ezen kívül el kell mondanom azt, hogy ugyancsak a ebben a kérdésben felelősek a megyei építési felügyelőségek, ahogy nevezik őket, Inspektorátu de Staten Konstrukci, a megyei tanácsok, a polgármesteri hivataloknak az építészeti osztályai, tehát ezek a közegek felelnek az épületeknek vagy a műemlékeknek a fenntartására és a jóváhagyások a tervezésénél.
Mérnök úr, köszönjük a válaszokat, az információkat és a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, az örökség nyomában percei ezennel mára lejártak. Az elmúlt fél órában Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt és a kőbe zárt múltunk különálló sorozatának szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánunk, jelentkezünk egy hét múlva, de addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.